Thank you. testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztus azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Sáncot húznak körülötte, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatások idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva neki. Megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rabló barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt, gajongott érte. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istenet. Halljuk meg hitünket és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes nagy szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Az ige hirdetésre készülve a 133-as számú éneket énekeljük.
Yes.
békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szentigét, ami megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 4. fejezet első 8 versében a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ahogyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelen, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegései, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Amen. Foglalnak helyet a testére. Kedves testvérek, ez a világ, ez nagyon teljesítmény központú. És mindenhol megjelennek a mérőszámok. Már az iskolában is ott vannak a jegyek. És azt súlykolják sokszor ezzel a teljesítmény központú szemléletmóddal, hogy hát annyit érsz, amennyit tudsz teljesíteni. És ha nem tudsz teljesíteni, hát akkor ebből mi következik, mit von le az ember, hogy akkor nem érek semmit. És ugye ott vannak a mérőszámok az iskolában, ott vannak a mérőszámok a munkahelyen, bizonyos normát kell teljesíteni, ha nem teljesíti az ember, akkor akár bajba is kerülhet. És az élet sokféle területén ott vannak ezek a kényszerek. Hát ott van a sport is, ugye, ami most előttünk volt az elmúlt hetekben még inkább. És nem csoda, hogy így megjelenik a másik oldalon az, hogy emberek azt mondják, hogy hát akkor én inkább nem is akarok teljesíteni, de mégis eredményt azt el akarok érni, el szeretne érni. Tehát nem akar tanulni, de jó jegyet azt szeretni szeretne. Vagy nem akar dolgozni, de sok pénzt azt kapni szeretne. Vagy nem akar edzeni, de szeretne aranyérmet az olimpiai játékokon. És hát látjuk, hogy ez így nem működik. Hát itt az olimpia kapcsán is előttünk van, hogy egy-egy sportoló, aki egyáltalán kijutott erre a versenyre, óriási áldozatokat hozott. Nagyon nagy munka van amögött, hogy egyáltalán ott lehet ezen a versenyen, és hogyha valaki a csúcsra szeretett volna jutni, vagy a csúcsra juthatott, hát ott olyan nélkülözés, olyan áldozatok, saját feleségét, gyermekeit, családját háttérbe kellett szorítania azért, hogy ő teljesíthesse, és hogy elérhesse ezt a célt. Látjuk tehát azt, hogy teljesítmény nélkül úgy tűnik, hogy nincs eredmény, vagy ha mégis, akkor valamilyen csalás, vagy valamilyen tévedés van a háttérben. Emlékszem, amikor az általános iskolában volt egy atlétikai verseny. És hát ugye kislabdahajítás, meg távolugrás, meg futás, meg ilyenek, és akkor részt vettem én is. Tehát nézegettük már ott a rész eredményeket, hogy akkor ki mekkorán dobott, számolgattunk, hogy akkor kinek milyen eredménye lesz. És hát emlékszem arra, hogy a végén eredmény hirdetés, és kihoztak engem győztesnek. És én csak néztem, pislogtam, mert tudtam, hogy nem én vagyok a győztes. Tudtam, hogy én nem teljesítettem úgy, hogy nekem kellene az aranyérmet adni, de ott örültek, tapsoltak, és ők gratuláltak, és én meg lestem, hogy de nem így van. Hát a másik nagyobbat dobott, valamit elrontottak, és kiderült utána, hogy tényleg elrontottam. Kínos volt ott a szervezőknek, hát nekem annyira nem, mert tudtam, hogy mi a helyzet. De érzi az ember, hogy ha nincs teljesítmény, akkor furcsa, ha mégis jön az eredmény, és ezt nagyon megszokjuk, hogy teljesítmény után jön az eredmény, mert különben furcsa ez a helyzet, bármennyire is vágynánk arra, hogy teljesítmény nélkül is jön az eredmény, belül érzi az ember, hogy ez így furcsa, és ezt nagyon megszokjuk a világban, És próbáljuk ezt alkalmazni az Isten dolgaival kapcsolatban is. Az Isten országa kapcsán is. Hogy majd mi teljesítünk, és akkor az Isten adja nekünk az eredményt, akkor az Isten majd beenged bennünket a mennyek országába, és ott is teljesíteni akarunk. Ott is cselekedni akarunk, hogy majd akkor Isten azt jóvá hagyja, és azt mondja, hogy rendben, ügyesen teljesítettél, hogy jó volt, és ha nem annyira teljesítettem, akkor pedig rettegtetek, hogy bajban vagyok. És helyre kell tenni ezt a mi fejünkben, a mi szívünkben, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit a teológia az ige alapján a megigazulás kérdésének nevez, megigazulás tanának nevez. Pál apostol itt az igében ezt állja elénk, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hit, a teljesítmény, és az Isten igéje alapján ezt állja elénk. És nehéz kérdés ez a megigazulás. Ugye Luther mondta is, hogy amikor a gyülekezetben történeteket mond, vagy valamilyen mesét hoz elő illusztrációként, akkor a gyülekezet figyel és látja, hogy mindenkinek a szeme csillog, és várja, hogy akkor mi lesz ebből, de amikor a megigazulásról beszél, ugye, ami a legfontosabb kérdés, akkor pedig hajlanak le a fejek, és már nagyokat pislognak az emberek, holott ez a legnagyobb, a legfontosabb dolog, hogy a megigazulás kérdésében jól lássanak az emberek. Na mit is mond itt Pál apostol? Ugye nem is az a lényeg, hogy Pál apostol mit mond, hanem rajta keresztül az Isten. És ő is azt mondja, hogy de mit mond az írás? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit mond az írás, mit mond a Biblia? Mert vannak emberi elképzelések, vannak ideológiák, divatok meg, elgondolások, hogy hogyan lehet a mennyek országába bejutni, hogyan lehet tiszta életet élni, vagy igaz emberként élni. De az a kérdés, hogy mit mond az írás? És ugye annak idején Pál apostol, amikor ezt írta, akkor még az általunk Ószövetségnek nevezett írásokra gondolt, de ma is ez a kérdés, hogy mit mond az írás, és ma már nem csak az Ószövetség, hanem az Új Szövetség is előttünk van, és az a kérdés, hogy mit mond a Biblia. Mert a Biblia beszél. Nem egy élettelen könyv pusztán, hanem az élő Isten beszél a Biblián keresztül. Ezeken a több száz, több ezer évvel ezelőtt leírt iratokon keresztül Isten a Szent Lelke által most is beszél hozzánk. Ha nyitott szívvel hallgatjuk, akkor megérthetjük az Isten üzenetét. Ezen az Isten tiszteleten is. Az Isten szól a Biblián keresztül, és az a kérdés, hogy mit mond a Biblia, mit szól az Isten a Biblián keresztül. És Pál is visszamegy az ő korához képest évszázadokkal, sőt majdnem 2000 évvel, amikor Ábrahámra, a zsidók ősatjára hivatkozik. És azt a kérdést teszi fel, hogy hát mit ért el Ábrahám a saját erejéből? És lehetne sorolni Biblia ismeretünk alapján több nagy dolgot, amit Ábrahám tett. És eszünkbe juthat rögtön az első lépése, amikor Isten megszólította őt, és Ábrahám pedig elindult. Mondta neki, hogy menj el földetről, rokonságot közül, arra a helyre, amit én mutatok neked, hogy ezt az 1 Mózes 12-ben olvashatjuk, és Ábrahám mit tett? Elindult. Ott hagyta azt a gyönyörűen kiépített települést, ugye a régészeti leletek alapján tudjuk, hogy már akkor vízvezetékek voltak a házakba, be volt vezetve a víz, meg különféle komfortos dolgok voltak ott abban a városban, és Ábrahám azt ott hagyta, és szűkebb családjával, feleségével és unokaöccsével elindult az Úr szavára. Vagy eszünkbe juthat az, amikor Isten azt mondta, hogy fogd a te egyetlenedet, a te fiadat, Izsákot, és áldozd fel. És Ábrahám pedig elindult, és kész lett volna a saját fiát, szeretett fiát feláldozni, mert az Isten azt mondta. Sokféle dolog eszünkbe juthat, de mégis azt mondja itt Pál apostol, hogy Ábrahám nem dicsekedhetne ezekkel a nagy tettekkel az Isten előtt. Miért? Mert az írásra hivatkozik, azt mondja, hogy hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Tehát hit. És a hit az nem teljesítmény az nem te, hanem az bizalom. Az bizalmat jelent. És ezt a mondatot egyébként akkor olvashatjuk Ábrahámról, Mózes első könyvének a 15. fejezetében, amikor Isten megígérte neki, hogy annyi utódja lesz, mint égen a csillag. És Ábrahám föltekintette az égre, és hitt. Egyszerűen elhitte azt, hogy amit Isten mond, az, az igaz. És ugye ez azért volt nagy dolog, mert Ábrahám ekkorön 75 és 85 év körül lehetett, a felesége pedig 10 évvel fiatal. És az emberileg egy lehetetlen helyzet volt, úgy tűnt, hogy nem lehet neki gyermekük, de Isten azt mondta, hogy lesz, sőt, annyi utódjuk lesz, mint égen a csillag, és Ábrahám azt mondta, hogy igazat van, Uram. Emberileg ez lehetetlen, de mivel te mondtad, én bízom ebben. Hitt Ábrahám Istennek, és mi lett ennek a következménye? Hogy Isten igaznak fogadta elő. Bízott benne, és Isten azt mondta, hogy ez egy igaz ember. Aki hiszi azt, amit én mondok, még hogyha lehetetlennek is tűnik emberileg. És nem emberi teljesítmény van tehát emögött, hanem az Istennek a teljesítménye. Istennek a hatalma, a cselekvőképessége és a bizalom Ábrahám részéről e felé irányult, hogy Isten, amit mond, azt meg tudja cselekedni, meg tudja tenni. És hogy jól lássuk azt, hogy mennyire nem Ábrahámnak a teljesítményéről van itt szó, érdemes megnézni Józsué könyvében, a 24. fejezetben, amikor Ábrahámra hivatkozik ott a sikemi országgyűlésen, amikor a vezetőknek beszédet tart Józsué, akkor azt mondja itt a Józsué 24.2.3-ban olvashatjuk. Így szól az Úr, Izrael Istene. A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Náhornak az apja, Tári, és más isteneket tiszteltek. De kivettem atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végig vezettem Kánaán egész földjét. Hát mit tudhatunk meg ebből a szakaszból? Azt, hogy Ábrahám ott élt a folyamon túl, ugye itt a Mezopotámia területen hivatkozik Józsué, és azt mondja, hogy az ősei, tehát Ábrahámé, kiket imádtak? Idegen isteneket. A napistent, a holdistent, a csillagokat. És azt mondja, hogy kivettem onnan Ábrahámot. Ma ezt úgy mondanánk, hogy egy okkult háttérben élt Ábrahám, vagy azt mondhatnánk, hogy a horoszkópban bízott, a csillagokat vizsgálgatta, a csillagjegyeket böngészgették, és abból kiragadta Ábrahámot, kivezette, megszólította, hogy menj el földedről, rokonságot közül, arra a helyen, amit én mutatok neked. Ábrahámnak ebben, tehát milyen teljesítménye lehet? Hát mondhatnánk, hogy elindul, de hát mert ha nem szólítja meg őt az Úr, ha nem ragadja ki őt az Úr ebből a helyzetből, akkor benne maradt volna ebben az állapotban, hogy idegen isteneket imád. És úgy gondolkodott volna a világról, önmagáról, mindenről. Tehát ha Isten nem emeli ki ebből, akkor nem tudott volna az ő dolgaiban semmi érdemlegeset tenni. Tehát nincs mivel dicsekednie Ábrahámnak, nem lehetett dicsekednie Isten előtt, és nekünk sincs miért dicsekednünk, hogyha már megismerhettük az Urat. Az nem a mi érdemünk, hogy mi kapcsolatba kerülhettünk vele. Akkor sokkal nyilvánvalóbb ez a helyzet, hogyha olyan háttérben nőttünk fel, ahol nem törődtek Istennel, nem vallásos háttérben, ahol akár még tényleg ilyen okkult dolgok is előkerülhettek, de akkor sem büszkélkedhetünk, hogyha a vallásos háttérből származunk, vagy hívő háttérből. Ahol ott lehet az a kísértés, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, ami felmenőink azért letettek valamit az asztalra. Mert ők mondjuk építették a templomot, vagy ők presbiterek, vagy lelkészek, vagy nem tudom, hogy milyen teljesítményeket hoznak. Sokat tettek a gyülekezetért, az Isten ügyéért, és itt lehet a kísértés, hogy akkor büszkélkedhetünk. ezen a téren. Tehát nemrég volt erről szó, hogy na de hát, hogyha valamit teszünk is, hát honnan van ahhoz az erő, honnan van ahhoz a pénz, honnan van ahhoz az idő? Hát nem mindent Istentől kapunk. Bármit is teszünk az Isten ügyéért, szolgálunk, hát mindent Istentől kapunk, és semmiért nem büszkélkedhetünk. Sokszor használjuk ezt a szót, hogy hát büszke vagyok valamire, vagy valakire. Büszke vagyok a gyerekemre, vagy büszke vagyok a szüleimre, vagy büszke vagyok a nemzetemre, a olimpiai sportolóinkra. És nem túl jó, hogyha ezt így használjuk, mert emögött az lehet, hogy hát azért mégiscsak külön vagyok. Mégiscsak kiemelkedik. Azért mégiscsak ilyen gyereket tudtam nevelni. De azért mégiscsak olyan háttérből származom, ami azért nem semmi. De azért én mégiscsak egy olyan nemzetnek a tagja vagyok, amely kiemelkedő. És az a kísértés lehet, hogy akkor döngetem a mellem, hogy hát akkor én büszke vagyok, és talán jobb lenne azt használnunk, hogy örülök ennek. Örülök annak, hogy ilyen gyermekem vagy. Vagy még jobb, hogy azt mondom, hogy hálás vagyok. Hálás vagyok ezért. Hálás vagyok a gyermekemért, a családomért, a nemzetemért. És egészen más ennek már az iránya. Itt már nem én vagyok a középpontban, hogy na hát, azért én kiemelkedem, hanem Isten van a középpontban, aki adja nekem ezeket a jó dolgokat, aminek persze, hogy örülhetek, de ne felejtsem el, hogy kit kell ezért dicsőítenem. És Pál itt a továbbiakban ezt a különbséget fejti ki az emberi teljesítmény és az Isten tette között, amikor azt mondja, hogy aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Itt arra lehet esetleg gondolni, ami segítheti ennek a megértését, hogy a bankszámlánkon ugye különféle összegek megjelenhetnek. És hát egyrészt megjelenik a mi munkabérünk. Mi azt miért kapja az ember? Azért, mert az előző hónapban dolgozott, teljesített. És annak a ellenértékét megkapja, annak a bérét megkapja, ez fizetség, ez jár. Teljesített, tehát ez jár neki, ezzel tartoznak neki, ezt kifizetik. És ha nem érkezik meg, akkor megdöbben, hogy hát de hát ez jár nekem, ezt meg kellett adni. Aztán megjelenhetnek olyan összegek is, amit valaki ajándékba ad, vagy adományként küld. Ami mögött nem volt egy ilyen teljesítmény, akár nem is várja az ember, és mégis valaki küldi, és mit tud tenni ezért az ember? Itt nem az van, hogy hát ezzel tartoznak nekem, hanem azt mondja, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy ezt megkaphattam. És ezt hozza elénk itt Pál apostol az Istennel kapcsolatban, hogy hogyan tekintek én az Isten dolgaira, a mennyek országára. Bérként tekintek erre, hogy ez nekem jár, hogy én teljesítettem, és az Isten tartozik ezzel nekem? Vagy hálával tudom fogadni, mert tudom, hogy ez ajándék az Isten részéről. Hogy gondolkodom ezekről a dolgokról? Mert hogyha az előbbi gondolkodás van bennünk, hogy az Isten tartozik, akkor szörnyű tévúton járok. Akkor ez egy istentelen gondolkodás. Amikor én azt gondolom, azt hiszem, hogy én tudom úgy teljesíteni, hogy az Isten ezért engem megjutalmaz és a mennyek országába menjen. Mert itt is mit mond az ige? Azt mondja, hogy kiket igazít meg az Isten. Az istentelen igazítja meg. A jó embernek, idézőjelbe téve a jó embernek nincs szüksége megigazításra. A jó ember azt gondolja magáról, hogy vele minden rendben van. És amíg nem látja meg a jó ember, hogy ő Istenben a maga gondolkodásában, a maga jó teljesítményében, jóságában, addig ebben az elveszett állapotában marad. Mert Isten bűnöst tudja megigazítani, aki tudja magáról, hogy bűnös. Aki belátja és megvallja azokat. És mindannyiunknak, az idézőjelbe vett jó embernek is szüksége van Jézusra, az ő bűnbocsánatára. És ennek a szakasznak a végén már Dávid királyra utalva, az ő zsoltárára utalva, amit meg is énekeltünk itt az Isten tiszteltünk elején, beszél Pál apostol a bűnbocsánatról. És azt mondja, hogy a megigazuláshoz hozzátartozik az is, hogy Isten nem számítja be nekünk a bűneinket. Igaznak tulajdonít bennünket, tehát az ő igazságát nekünk tulajdonítja, és nem számítja a mi bűneinket. Tehát, hogyha valamit elkövettem, azt megbántam és megvallottam, akkor az Isten úgy tekint arra, mintha el sem követtem volna azt soha. És ez olyan elképzelhetetlennek tűnik. Mert mi sokszor úgy gondolkodunk, hogy mi bélyegeket ütünk a bűnök miatt, akár magunkra, vagy akár a másik emberre is, és azt gondoljuk, hogy hát ezeket a bélyegeket még Isten sem tudja lemosni. Ez egy olyan ember, vagy én ilyen ember vagyok. És ezzel szemben Isten mit mond? Azt mondja, hogy nem számítja be a bűneinket. Mintha el sem követtem volna azokat, eltörli azokat teljesen. Megtisztít azoktól teljesen. És hogyha én ezt elfogadom, hogy Isten így tekint rám, Jézus Krisztusért, aki átvállalta az én bűnömet, és ott a kereszten meghalt azokért. Ha én ezt hiszem, bízom abban, hogy Isten igazat mond, és ez rám nézve is igaz, akkor bűnbocsánatot kapok. És mit mond itt Dávid? Azt mondja, hogy boldog ember az, akinek az Isten nem tulajdonítja a bűnét. Boldog ember lehetnek, Istennek a boldog gyermeke. Aki már nem követelőzik az atyánál, hogy na már pedig ez nekem jár, és hogy adja meg nekem. Hanem hálás az ő atyának, hogy Uram, Atyám, köszönöm, hogy mindezt adtad nekem. Nem érdemlem meg, nincs mögötte az én teljesítményem, de ez a te ajándékod, hogy én igaz lehetek, hogy a te gyermeket lehetek egyáltalán, hogy ismerhetlek, hogy a mennyek országába juthatok. Köszönöm neked, Uram, és köszönöm, hogy mindezt tetted értem. És hogyha már elfogadtuk ezt a bűnbocsánatot, akkor mégis szó lehet a teljesítményről. Mert lehet, hogy most itt olvastam a Római Levél 4. fejezetében ezt az ige szakaszt, lehet, hogy valakinek rögtön eszébe jutott, hogy na jó, de mintha Jakab levelében valahogy máshogy lenne ez a dolog. Jakab 2.20-24-ben ezt olvashatjuk, hogy akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül mentő. Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltára. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesi a hite? Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazult meg az ember, és nem csupán a hit által. Na hát akkor most eddig, hogyha értettük, hogy miről van szó, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na ezt akkor most én ezt nem értem. Mert eddig arról volt szó, hogy Ábrahám hit által igazult meg, és nem cselekedetekből. Erre jön Jakab, és azt mondja, hogy hát cselekedetekből igazult meg, nem csupán a hit által. Akkor most ez hogy van? Hogy értsük ezt az egészet? Hát úgy, hogy Jakab itt, amikor szintén Izsák feláldozására utal, ugye, amit én is említettem itt a 1 Mózes 22-ben olvashatunk erről, az évtizedekkel az után volt, hogy Isten igaznak fogadta előtt. Hát 1 Mózes 15-ben olvashatunk arról, hogy azt mondta az Úr, hogy igaz vagy Ábrahám, mert hitt Ábrahám az Úrnak. És a 22-ben évtizedekkel később olvashatunk arról, hogy Ábrahám kész lett volna a saját fiát is feláldozni, amikor az Isten azt mondta, hogy ezt tegye meg. És mit akar ezzel mondani Jakab, hogy nem pusztán a hit által, hanem cselekedetekből igazult meg, Hát azt akarja ezzel mondani, hogy Ábrahámnak a hite az megnyilvánult a cselekedetekben. Hát Ábrahám hit, és aztán ez abban igazolódott emberek előtt is, meg hát ugye Isten tudta, hogy mi ott akik a szívében, de mondhatjuk azt, hogy maga előtt is, hogy kész lett volna feláldozni az ő egyszülött fiát, vagy az egyszent fiát, szeretett fiát. Nem tudom, hogy érthető-e ez így. Hogy hit által igazult meg, de az a hit, az ha tettekben nem nyilvánul meg, akkor az halott. Akkor az csak beszél. Akkor csak mondom, hogy hiszek. És erről van itt is szó, erre buzdít az ige, hogy az én hitem az legyen élő hit, és az élő hit az meg kell, hogy nyilvánuljon tettekben. Áldozatkész tettekben a mindennapokban, mert ha ez nem mutatkozik meg, akkor valami baj van. Akkor az Istennel való kapcsolatomban, a hitemben, bizalmammal valami probléma van. De nehogy azt gondoljuk, hogy akkor itt fölcserélhetjük ezt a sorrendet, és akkor azt gondoljuk, hogy na én teljesítek, és akkor az Isten elfogadja, és akkor a mennyek országába juthatok. Hanem fordítva, az Isten teljesített, igaznak elfogadott engem, bűnbocsánatot kaptam, és hogyha én ezt már megkaptam, akkor ez meg kell, hogy mutatkozzon ez a hit az én életemben is teljesítményként, szolgálatként a mindennapi életben. Tehát a mennyek ország az én teljesítményemnek nem a célja, hogy na majd én elérem a mennyek országát, hanem az oka az én teljesítményemnek, hogy az Isten elfogadott engem, már most tudhatom itt a Földön, hogy a mennyek országában lehetek örökké vele, és ezért igyekszem. Hálából oda teszem az életemet, mindenemet is, és dicsőítem őt, és szolgálom neki. És ebben az igében pedig azt helyezi nagyon elénk Pál apostolon keresztül az Úr, hogy ne a magam teljesítményében bízzak, hanem az Isten teljesítményében. Az Úrban bízzak, és akkor boldog ember vagyok. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, te látod, hogy talán sokszor belefáradtunk abba, hogy nem tudunk igazán teljesíteni. Nem elég az, amit mi teszünk, akár az iskolában, tanulmányaink során, akár otthonunkban, akár a munkahelyen, akár a gyülekezetben. Urunk, te látod, hogy akár veled kapcsolatban is sokszor beleestünk ebbe a csapdába, hogy szerettünk volna teljesíteni, és azzal szembesültünk, hogy mi ez nem megy. Köszönjük neked, Urunk, hogy tekinthetünk arra, hogy te mit tettél értünk, a te cselekedeteidre tekinthetünk. És bízhatunk abban, hogy az, amit te ott tettél értünk ott a kereszten, az elég számunkra is. Ott van abban, ami mi bűnbocsánatunk, minden mulasztásunk, minden elégtelenségünk. És köszönjük, Urunk, hogy benned békességet találhatunk. És köszönjük, Urunk, hogyha már bűnbocsánatot kaphattunk, hogyha hihetünk benned, akkor odaszánhatjuk magunkat teljesen, testünket, lelkünket, mindenünket. És te készé tehetsz arra, hogy teljesítsünk, hogy hálából dicsőítsünk téged, és szolgáljunk neked. Urunk, kérünk, hogy ne cselekedj bennünk, és add, hogy ez helyén legyen a mi szívünkben. Amen.
Yeah.
erre az alkalomra várjuk a gyermekeket is, és a fiatalokat is, különös tekintettel arra, hogy akkor kezdődik majd a gyermekhetünk Boldog Keresztúron, de itt kezdjük az Isten tiszteleten már ide, várjuk a gyermekeket, fiatalokat és a családjukat, és majd innen indulunk együtt a Boldog Keresztúri gyermekébe. Addig is a hétközi alkalmak meg lesznek tartva, hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától videóra, és pénteken 5 órától pedig ifjúsági óra. És szeretném hirdetni azt is, hogy ezen a napon egyházunk gyűjtést szervez a Németországi Evangélikus Egyház Árvíz károsultjainak a megsegítésére, akinek adománya van erre a célra, ott az asztalon lévő kosárban helyezheti el. Az Isten tiszteleteinket egyébként továbbra is közvetítjük az interneten keresztül, és az előbbi vagy a korábbi Isten tiszteleti hanganyagok megtalálhatóak gyülekezetünk honlapján a philadelphia.lutheran.hu oldalon. A gyereketet említettem, hogy augusztus 15-től 20-áig lesz majd. Ha esetleg valaki hozzá tud járulni házi süteményekkel, vagy gyümölcsökkel, akkor kérjük, hogy ezt jelezzék a testvérek Kovácsi Györgyi Viktóriánál. És szombaton, augusztus 14-én szeretnénk egy csendes nap előkészítő munkás csendes napot tartani. Tehát a 20-ai csendes napra szeretnénk előkészíteni a terepet itt, így 8 órától várjuk szeretettel a testvéreket, akik tudnak jönni, és a fizikai előkészítésben, munkálatokban tudnak ebben segíteni. Értettem, hogy a megüresedett lelkészi állás betöltésnek folyamata elindult, a lelkész választó bizottság az megalakult, továbbra is hordozzuk imádságban ezt az ügyet, és kérjük a mi úrunkat, hogy olyan lelkész kerülhessen ide, akit ő szeretne látni itt a gyülekezetünkben. És egyébként is imádkozzunk azért, hogy kapjanak a fiatalok elhívást, mert ott van az az ige, amit Jézus mondott, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldje munkásokat az aratásába, hát ez fokozottan érvényes itt most ebben a helyzetben, nem a Jézus egyházunkban is. És szeretném hirdetni a viatorbágyi alkalmakat is. Női hét lesz szeptember 6-ától 10-ig. Erre a gyülekezetünkből már többen jelentkeztek, tehát indulnak erre a hétre, és ha valaki szeretne indulni erre, akkor kérem, hogy jelezze, mert az utazást is meg tudjuk oldani erre a hétre. Házaspáros hét szeptember 13-ától 17-ig lesz, és női hét pedig 10-től 4-től 8-áig, és Biblia tanulmányozó hét pedig szintén 10-től 11-től lesz majd. Gyülekezetünkben az alkalmakat ugye hirdettem, a gyerekhetet és a csendes napot, ugye a 20-ai csendes nap lesz a gyerekhétnek az áron alkalma is egyben, ide is várjuk szeretettel a gyermekek szüleit, családját. És gyülekezeti hétvégén pedig májban, most szeptember 3-ától 5-ig lesz, erre is még lehet jelentkezni. Az Eke Biblia iskola is indul szeptembertől, vannak, akik már jelentkeztek a gyülekezetünkből, és erre is az utazást, az úti költséget állja a gyülekezetünk, és hogy bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek, és bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatban, akkor bátran forduljanak hozzá. Az imádság lista előttünk vannak ezek a testvérek, akik valamiért kérik, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Hát tegyük is ezt meg. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindenekben egyébként. Amen. Záró énekünknek az első verszakát énekeljük el záró imádság előtt. Thank you. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és nem hagytál bennünket a bűneinkben. Köszönjük neked, hogy elküldted egyszülött fiadat értünk is, hogy meghalt ott a kereszten, és köszönjük, hogy érte lehetünk igaz emberek, érte lehet nekünk bűnbocsánatunk, hogy érte lehet igaz ránk az is, hogy igaznak tulajdonítasz bennünket, és nem számított be a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy a tisztának tekintesz, érte bennünket, ha bízunk benned, ha hiszünk neked. Urunk, kérünk, hogy formáld így a mi életünket, akik még nem indultak el a te hívásodra, hadd hallják meg. Hadd ébredjen oldhatatlan vágy szívükben, hogy keressenek téged, hogy zörgessenek nálad. Csak itt pedig már a tiéd lehetünk, hadd kapaszkodjunk beléd, és őrizd meg bennünket a gőgtől. Mi azt gondoljuk, hogy mi tudunk teljesíteni, hogy mi magunktól bármit is elérhetünk. Hadd teljen meg hálával és dicsőítéssel a mi szívünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy tényleg annyi minden van, amiért hálásak lehetünk neked. Az elmúlt időszakban is annyi mindent kaphattunk tőled. Hadd, hogy így tudjunk visszatekinteni ezen a vasárnapon, az elmúlt hétre is. Hadd lássuk meg a hétköznapokban, a mindennapokban a te ajándékaidat, hogy te gondoskodsz, hogy te vezetsz, hogy te útmutatást adsz. Köszönjük a testi és lelki táplálékot, köszönjük a közösséget, a gyülekezetet, köszönjük azt, Urunk, hogy így tekinthetünk előre is, és várhatjuk azt, hogy te szólsz naponként, várhatjuk ezeket az alkalmakat, amelyeket érdekhetünk, és eléd hozhatjuk mindezeket, Urunk, kérve a te áldásodat. Így könyörgünk a gyermekkétért, te készíts fel a szolgálókat, a gyermekeket, a családokat. Így hozzuk eléd, Urunk, a női heteket, a hitmélyítő heteket, házaspáros heteket, a bibliaiskolát, a gyülekezeti hétvégénket is, csendes napunkat is. Add, Urunk, hogy mindezeken felett találkozhassunk, téged dicsőítessünk, téged áthassunk, és a hétközi alkalmakban is szolgálunk, hadd hirdessék azt, amit tőled kapnak, és hadd épülhessünk szeretetben, a tetszésed szerint. Köszönjük neked, Urunk, hogy gyülekezetünk jövője is a kezedben lehet, és várhatjuk azt, hogy te útmutatást adsz a lelkész választás kapcsán, add, hogy rá tudjunk figyelni ebben. És hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy eléd hozhatjuk családtagjainkat, szeretteinket, környezetünkben élő embereket, barátainkat, munkatársainkat, osztálytársainkat. Könyörgünk, Urunk, hogy te legyél azokkal, akik betegségekkel küzdködnek. Te legyél azokkal, akik megkötözöttségben vannak, akik félelmek között, rettegésben élik az életüket. Te legyél a céltalanokkal, Urunk, hogy megismerhessenek, hogy beléd kapaszkodhassanak. És te tartsd meg, Urunk, azokat, akik már a tiéd. Add, hogy úgy ragyoghasson az ő világosságuk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiket is, téged dicsőíthessenek. És add, Urunk, hogy ilyen lehessen a mi gyülekezetünk is, hegyen épült város. Ne csak ez a templom tűnjön fel az embereknek, amikor bejönnek ebbe a városba, hanem a gyülekezet tagja is, kiki a maga helyén világíthasson és rámutathasson. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a vezetőinket is. Te látod, hogy milyen fontos döntések vannak a kezükben. Add, Urunk, hogy ezt tovább tudják adni a te kezedbe is. Szerinted valóan megjelenik is tudjanak dönteni. És így hozzuk eléd, Urunk, az egyházi vezetőinket is. Adj nekik is bölcsességet, erőt, világosságot. És add, hogy családjukban is, szolgálatukban is téged tudjanak dicsőíteni. És köszönjük neked, hogy mindazt, ami ott van a mi szívünkben, letehetjük eléd. És kérhetjük azt, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében még együtt így látkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenünk. Mindezek után testvéreim, vegyétek az utazásra. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon nekiket békességet.
Amen.